prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
2025-ben nem panaszkodhattak a befektetők, hiszen a legtöbb eszközosztályban rendkívül kedvező hozamokat lehetett elérni. Különösen igaz ez egyébként a globális részvénypiacokra, illetve a régiókra, azon belül a magyar részvényindexre is. De vajon mi várható 2026-ban? Folytatódhatnak-e ezek a kedvező trendek? Itt van a stúdióban Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szervusz!
Üdvözlök, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Az elmúlt éveknek mi mindig úgy futottunk neki, hogy azt tudtuk mondani, hogy nagyon optimisták vagyunk a magyar részvénypiacra, vártunk minden év elején egy ilyen 20-25% körüli felértékelődési potenciált, amit rendre még felül is teljesített a magyar részvénypiac. Így történt ez 2025-ben is, ahol ugye egy ilyen 40% körüli emelkedést láttunk a Bux Indextől, amivel egyébként teljesen belesimultunk itt a közép-kelet-európai indexeknek a teljesítményébe. Igazából csak akkor voltunk felül teljesítőek, hogyha hozzátesszük a devizás hatásokat is. Tehát mondjuk egy amerikai portfólió menedzsernek a szemszögéből nézzük, mondjuk dollárban, akkor nyilván még jobbak voltak ezek a hozamok, mert hogy a forint az elég erőteljesen erősödött mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az idei évnek viszont már nem ennyire optimistán futunk sajnos neki. Mi nagyjából úgy látjuk, hogy ilyen fair értéke közelében van a magyar részvénypiac. Látunk benne egy további ilyen 5-10% közötti felértékelődési potenciált, de az már nem az a mennyiség, vagy nem az a potenciál, amire az ember azt mondaná, hogy ezt mindenféleképpen nagyon erősen felül kéne súlyozni, vagy nagyon erős vételi ajánlásokat megmerne fogalmazni az ember. Ami egy pozitív történet lehet, így az egész magyar részvénypiac, sőt a közép-kelet-európai régió szempontjából is, az továbbra is az, hogyha Ukrajnában valamiféle béke születne, legyen ez tényleges béke, tűzszünet, vagy valami hasonló megállapodás, mert ebben az esetben azért itt egy jelentős kockázati felárcsökkenés megvalósulhatna mind a magyar részvénypiacon, mind pedig a közép-kelet-európai részvénypiacon. Ebben az esetben viszont azért egy további ilyen 15-20% körüli felértékelődési potenciál még mindig benne lehetne a magyar részvénypiacban. Tehát én úgy látom összességében, hogy nem rossz a magyar részvénypiacnak és a Buxnak az értékeltsége, de komoly felértékelődési sztorit inkább csak ez az ukrajnai történet jelenthet, legalábbis index szinten.
Hogyha megnézzük az egyedi részvényeket, akár hogyha valóban történik valamilyen megegyezés ebben az orosz-ukrán háborúban, akkor melyek lehetnek azok a papírok, amik leginkább a húzóerőt jelenthetik? Magyarul, hogyha valaki erre szeretne spekulálni akár, akkor milyen részvényeket érdemes keresnie?
Ebben az esetben szerintünk az OTP és a MOL lehetne a két fő nyertes. Ugye a OTP-nél tovább folytatódhatna a szárnyalás. Ugye 2025-ben nagyon erőteljes ilyen 60-65%-os emelkedés is benne volt. Egyébként nagyjából ennyit ment a komplett európai bankszektor is. Tehát hogy az az érdekesség, hogy 25-ben az OTP nagyon jó, kiváló teljesítménye mögött nem volt OTP-specifikus történet, csinált mindent a szektorral együtt, annak megfelelően egy ilyen 10%-os profit növekedés az évelei várakozásokhoz képest, és egy elég erőteljes átárazódás a részvényekben. És hogyha idei évet és ezt az orosz-ukrán történetet nézzük, akkor itt az lehet az OTP-nél a nagy sztori, hogy az OTP eredményének körülbelül 20%-a jön ebből a kettő térségből, nagyjából egy ilyen közel 15% az, ami Oroszország, jön, nagyjából 5%, ami Ukrajnából, és ezek olyan kitettségek, amiket a piac azért csak óvatosan áraz. Ez még mindig egy értékeltségi diszkontot jelent az OTP-nél. Azt látjuk, hogy az OTP-nek, hogyha pépere alapon nézzük az értékeltséget, tehát hogy azt nézzük meg, hogy hány évnyi eredményét lehet megvenni az OTP-t, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy ilyen 20%-os diszkont van az OTP-nek a régiós társaihoz képest, és szerintünk ennek a nagyon nagy része az ebből a földrajzi kitettségből, tehát az orosz és ukrán kitettségből származik. Oroszország kapcsán ugye az OTP-nél azt érdemes szerintem megemlíteni, hogy egyedüli bankként gyakorlatilag az OTP képes kihozni továbbra is profitot, osztalékot Oroszországból. A szektortársa például a Raiffeisen ezt nem tudja megtenni, de ennek ellenére azért piac az sokkal óvatosabb, és ugye nem veszi biztosnak ezt az állapotot, nem azzal számol, hogy örökké valóságig így lesz, hogy biztos, hogy képes az OTP hazahozni Oroszországból a profitot, éppen ezért diszkonttal árazza ezt a kitettséget. A másik, amit említettem, az pedig a MOL. A MOL-nál ott inkább a működési kockázatról lehet beszélni, és annak a csökkenéséről, ugye itt a Oroszország felől érkező barátságkőolaj vezeték jelent egy kockázatot a MOL számára, ugye egy ellátási bizonytalanságot, hogy meddig tudja venni, milyen mértékben tud orosz kőolajat vásárolni, és hogyha létrejönne egy megállapodás, akkor ezek a kockázatok jelentősen csökkennének. Ezek a kockázatok magukban foglalják úgymond a jogi kockázatokat, tehát hogy valamilyen szankció miatt mondjuk nem vehetne olajat a MOL Oroszországból, de ugyanúgy magába hordozza a fizikai kockázatot, hogy a barátságkőolaj vezeték, ha például tartósan leállna. Eddig rövid leállásokat láttunk, ugye megsérült a vezeték, de ezeket mindig sikerült szerencsére néhány napon belül elhárítani. Jelentős sérülés nem történt az elmúlt 4 évben a vezetéken, de nem zárható ki ennek a lehetőség egészen addig, amíg a háború dúl Ukrajna területén. Ugye, hogyha béke lenne, akkor ezek az ellátási kockázatok kiárazódhatnának. Elmúlt időszakban azt tapasztaltuk a MOL-nál, hogy a szektortársak azok már elég erőteljesen elkezdtek emelkedni, főként 25 második felében. A MOL viszont nem tudta ebből kivenni a részét, és éppen ezért, hogyha értékeltség alapján nézzük, akkor a MOL az nagyon alul árazott lett a régiós szektortársakhoz képest. Energetikai cégről van szó, tehát tipikusan egy ilyen EV per EBITDA szorzót szokás itt alkalmazni. Szektortársakhoz képest egy 50%-os diszkontot látunk a MOL-nál, ami azért egy nagyon tetemes diszkontnak számít. Historikusan ennél jóval kisebb, mondjuk az elmúlt 5 évben is csak inkább ilyen 15% szokott lenni, de mi arra számítunk, hogyha béke lenne, akkor ez az értékeltségi diszkont, ez jelentősen csökkenhetne. Ez a pozitív oldal. Negatív oldalról egyébként azt is érdemes még a MOL-nál talán hozzátenni, hogy ugye most nagyon kedvező áron tud Oroszországból urali típusú kőolajat vásárolni, mert hogy rajta kívül Európából más szereplő az nem nagyon teheti ezt meg az érvényben lévő szankciók miatt. Ugye, hogyha elmegyünk abba az irányba, hogy béke lesz, valószínűleg enyhülnek Oroszországgal szembeni szankciók, akkor azért valószínűleg kevésbé kedvező feltételekkel tud majd ilyen típusú kőolajat vásárolni a MOL. Tehát, hogy igazából neki kettős hatások érvényesülnének. A működési környezet az valószínűleg kevésbé lenne pozitív, emiatt kisebb eredményt tudna a MOL termelni, mert hogy drágábban veszi a kőolajat, viszont az értékeltségi oldalon meg egy nagyon jelentős pluszt láthatnánk, és mi úgy gondoljuk, hogy a kettőnek az eredője azért az határozottan inkább a pozitív oldalra billenne a MOL részvényének a megítélése szempontjából.
A blue chipek közül nagyon alul teljesítő volt a 2025-ös évben a Richter. Oroszországban szintén egy jól csengő brandről van szó, de hát természetesen egyéb tényezők is meghatározóak a gyógyszercég esetében. Gondolhatunk itt a Vraylinerre, vagy Európában Cariprazinra. Ti hogy látjátok a Richternek a kilátásait? Milyen év várhat rá?
Ha a célárakat nézzük, akkor a Richterre vagyunk a legoptimistábbak. Itt egy közel 20%-os felértékelődési potenciált látunk mi. Az Erste célára az 12.190 forint egyébként a részvényre, és nagyjából ez a 12.200 forint körüli tartomány, ez a piaci konszenzus is, tehát hogy lényegében a konszenzuson vagyunk. Szerintem az amerikai piac a legérdekesebb a Richter számára. Oroszországban is van jelenléte, az nagyjából azért zavartalanul tud működni az elmúlt néhány évben. Ott problémát inkább csak az okoz, hogy nem tud fedezeti ügyleteket kötni a rúberre, ezért ugye a rúbel árfolyam ingadozása azért az rövid távon meg tudja rángatni a Richternek az eredményét. Szerintem, ami az alul teljesítésnek az egyik fő oka volt 25-ben, az a deviza felől érkező nyomás. A Richter árbevételének a 90%-a exportból, külföldi piacokból érkezik, és innen kezdve, hogy a forint az nagyon jelentősen erősödött. Akár az euró euróval szemben, főleg a dollárral szemben, ugye ezek a devizás hatások, ezek negatívan érintették a Richtert. Itt azért arra számítunk, hogy az euró-forint tekintetében, ugye itt az elmúlt néhány hétben láttunk akár 3,80-as árfolyamat is, hogy szerintünk ezzel az euró-forintnak azért láthattuk nagy valószínűséggel a mélypontját, és innen az euró-forint tekintetében további forint erősödésre, ugye Richter szempontjából nézve további negatív devizahatásra már nem számítunk. Dollár esetében azért még elképzelhető, ugye euró-dollár tekintetében azért elég sokan még egy emelkedést vízionálnak, tehát dollár oldalról azért még kaphat némi nyomást a Richter, akár az idei évben is. A másik nagy kockázati tényező a Richternek az a fogalmazunk úgy, hogy az amerikai piaci szabályozás volt, de december közepén ezzel kapcsolatban azért pozitív hírek érkeztek, és szerintem éppen erre vezethető vissza az, hogy idején év elejétől azért elég jól teljesít a Richter, és bízok benne, hogy az év eleje és az idei évezen keresztül inkább a kockázatok kiárazódásáról fog szólni a Richter életében. Kettő ilyen kockázat volt. Az egyik az a Vrajlárról szóló amerikai ártárgyalások. Ugye Trumpnak az egyik terve az az, hogy drasztikusan csökkenti az Amerikában értékesített gyógyszereknek az árát, és itt azért visszaköszönt az, hogy a Vrajlár készítmény, az már Amerikában is nagyon jelentős, tehát hogy amerikai méretekben is egy meghatározó készítményről beszélünk, és hát ennek következményeként ő is bekerült azon készítmények körébe, akiknél árcsökkentést akart, és ért is el egyébként Trump. Nagyjából egy ilyen 45%-kal kell ott csökkenteni az árat, viszont ez nem a teljes amerikai forgalomra vonatkozik, hanem csak az egyik egészségügyi programra, ez a Medicare program, ami nagyjából a 20%-át teszi ki, tehát hogyha összeszorozzuk, hogy 20% meg 45%, akkor ugye látjuk, valójában egy ilyen 9%-os csökkenést jelent, és az idei év az még nem érintett benne, ez majd csak 2027-től lép életbe, és nagyjából ugye ameddig szabadalom van a gyógyszerre, és ez 2030 márciusa most éppen, addig lesz érvénybe. Ez egy nagyon régóta húzódott történet volt, legalább 2025 nyarán már elkezdődött, hogy jönnek ezek a gyógyszerár csökkentések, és rettegett a piac attól, hogy kit és hogyan fog majd megtalálni Trump, és mekkora árcsökkentést fog tőlük követelni. És hát azt kell mondani, hogy ezzel a nagyjából 45%-kal a Richter még viszonylag jól járt. Tehát, hogy voltak olyan gyógyszerek, ahol akár ilyen 85%-os árcsökkentést is végrehajtatott a Trump kormányzat. Tehát ilyen szempontból azért a legpesszimistább várakozások azok talán nem teljesültek. És a másik pozitívum az pedig az, hogy a Vrajlárnak a szabadalmát az sikerült fél évvel meghosszabbítatni. Ez is már egy ilyen nagyon régóta függőben lévő történet volt. Régóta várta a piac, hogy sikerül-e meghosszabbítatni. Ugye ez egy ilyen sikeres kiterjesztését kellett a gyógyszernek elfogadtatni az amerikai gyógyszerfelügyelettel, és ez sikerült valamikor itt december közepén, picivel karácsony előtt, és így nem 2029 szeptemberében, hanem 2030 márciusában fog a szabadalom lejárni, és azért az a fél év az elég jelentős különbség, hiszen pont ott tetőzik ugye várhatóan a gyógyszernek az értékesítése, és nagyon nem mindegy, hogy meddig fog tudni platózni ezen a viszonylag magas, bőven 4 milliárd dollár fölötti árbevételen, és mikor jár le a szabadalom, és mikortól kezdődik el a ilyenkor szokásos csökkenő pálya.
Egy stabilan magas osztalékfizető papír a Magyar Telekom, ott várható-e bármilyen meglepetés 2026-ban?
Növekvő osztalékra számítunk mi, ez mindenféleképpen pozitív lehet a részvényesek szempontjából. Továbbra is úgy tartjuk, hogy ez tényleg egy klasszikus osztalékpapír a Magyar Telekom, az osztalék, illetve a saját részvény visszavásárlás, az a kettő érdekes sztori, ami miatt megéri tartani ezt a részvényt. Áremelés az nem valószínű, tehát hogy a elmúlt években volt az a nagy történet azért a Magyar Telekomnál, és hát összességében a magyar kommunikációs szektorban, hogy az inflációt követően a telekom szolgáltatók is jelentősen tudták növelni a díjaikat. Valószínűleg ennek az időszaknak vége van, mi nem számítunk arra, hogy jelentős áremeléseket tudna a szektor végrehajtani. Innen kezdve egyedüli sztoriként maradt tényleg a részvényesi javadalmazás, ami áll az osztalékból, illetve a saját részvény visszavásárlásokból. Mi arra számítunk, hogy az osztalék az 136 forint lesz majd, illetve hogy a tavalyi évhez hasonlóan 39,1 milliárd forint értékben mértékben fog saját részvényeket visszavásárolni a Magyar Telekom. Ugye ezt a kettőt, hogyha összeadjuk, akkor részvényenként egy ilyen 179 forintos részvényesi javadalmazást kapunk, ami egy ilyen közel 10%-os hozam. Ugye, ahogy említettem, ez nem csak önmagában az osztalékhozamot jelenti, hanem ugyanúgy benne van a saját részvény visszavásárlásnak a pozitív hozadéka is. Ugye ezt a kettőt, ezt leggyakrabban így együtt szokás nézni.
Vannak esetleg olyan kisebb részvények, kevésbé likvid papírok, amik rajta vannak a palettátokon, és érdekesek lehetnek itt a következő időszakban?
Még az Alteót, illetve az Autó Wallist elemezzük ezek közül. Szerintünk mindegyik továbbra is érdekes papír. Az Alteónak az eredmény termelése az mostanában nem a legjobb. Náluk korábban egy nagyon jó időszak volt. Mostani időszak azért az kevésbé kedvező számukra. Igazából azt lehet mondani, hogy talán a 24-es év volt a csúcs. Azt az időszakot azért nehéz lesz nekik belátható időn belül megismételniük. Ugye itt az történt, hogy 24-ben a kiegyenlítő energiaárakon rengeteg pénzt lehetett keresni. Ez volt az Alteónak is a fő hajtóereje. 25-ben ez már nem volt igaz, várhatóan 26-ban sem lehet majd ezen akkora pénzeket keresni, tényleg az egy kiugró időszak volt. Viszont ezzel együtt az Alteó azért szerintem megérkezett a növekedésnek egy új időszakába. Tavaly évben publikálták az új stratégiájukat, rendkívül erős befektetési célokat fogalmaztak ebben meg, és szerintünk azért a 26-os évben már elkezdenek ezek a befektetési célok realizálódni, szerintem ezekkel kapcsolatos bejelentéseket lesz majd elsősorban érdemes figyelni az Alteónál. Megvalósul-e például külföldi terjeszkedés, ami azért régóta napirenden van a társaságnál, illetve hogy Magyarországon milyen beruházásokat hajtanak végre. Ezek fogják szerintem itt mozgatni majd potenciálisan az árfolyamot. Az autóval is esetében pedig az egész autószektor az egy nagyon izgalmas időszakát éli mostanában. Azért az látszik, hogy a autókereskedő cégeknek a befektetői megítélése az nem igazán tud elválni az európai autógyártókétól. Ugye ez azért is érdekes, mert egy kereskedőnként az embernek nagyobb a rugalmassága, könnyebben el tud tolódni például a kínai márkák irányába, ezt láttuk az autóval is esetében is, például a BYD-t, vagy a NIO-nak, vagy az XPeng-nek az értékesítését megkezdték, tehát ők sokkal könnyebben tudnak reagálni a márkáknak az átrendeződésére, ami egyébként nyilván nagy részt összefügg a meghajtás láncoknak a versenyzésével is. Viszont befektetői szempontból nagyon hasonlóan viselkednek, mint az autógyártók. Jellemzően együtt mozognak az autókereskedő részvények is az európai autógyártóknak a megítélésével. Szerintem azért itt javulnak a kilátások az európai autógyártók szempontjából is. Tehát, hogy egyre inkább az látszik, hogy a legnagyobb autógyártók, például a BMW, egyre sikeresebben veszi fel technológiai téren is a versenyt a kínai autógyártókkal. Tehát, hogyha sikerül megfordítani a negatív szentimentet a szektorral szemben, akkor ez tud szerintem pozitívan hatni az autóvallisznak a részvényeire is. Másrészt pedig azt látjuk az európai kereskedési adatokból, hogy azért az év vége az elég jól sikerült, elég sok autót tudtak értékesíteni. Éveleje az még nem volt annyira erős, de az év második felére azért elég szépen felfutott Európában az autóértékesítés, tehát ez mindenféleképpen jelent egy lendületet.
Kíváncsian várjuk akkor az idei trendeket. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és segítettél megvilágítani a 2026-os kilátásokat. Nagy András az Erste részvényelemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.